Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kisari Károllyal, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökével Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Kisari Károlyt, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökét. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy a választott bibliai idézetet ossza meg velünk, majd röviden meséljen arról, hogy miért ez a választott szakasz jutott eszébe a Bibliából.
Máté evangéliumának 7. fejezetéből: szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, kevesen vannak, akik megtalálják. Én ezt az idézetet választottam. Ezért érdekes ez, ugye, mert ugye itt mondtuk, hogy én a Rejtett Kincsek Down Egyesületet képviselem, és hogy valahogy úgy kerültem én erre az útra, hogyha útról beszélünk, hogy született egy Down-szindrómás kislányunk, és sokfelé kerestük mi magunkat fiatalon, hogy merre induljunk el, és mit csináljunk, vagy hogyan csináljuk. És azt gondolom, hogy a lányunk segített abba, hogy megfelelő útra találjunk rá, és hogy hát erre az útra abszolút nem gondoltam, hogy én rákerülhetek, vagy nem is kerestem, megmondom őszintén, hiszen sokkal szélesebb utakat látott az ember. Amikor mi abba gondolkodtunk, hogy a jövőt terveztük, ugye hát mi azt képzeltük el, hogy majd születik egy gyerekünk, és akkor majd ő, nem tudom, hogy megy majd mindenféle iskolákba, majd születik egy testvére, és akkor majd így megy az élet folyama, majd keresünk pénzt, ők mennek egyetemre, de hogy amikor megszületett, ugye, és közölték a diagnózist, akkor ez az út hirtelen bezáródott, és hát mégis egy nagyon keskeny úton indultunk el, amiről semmilyen információnk nem volt, hiszen 2000-ben még nem volt az internet világos sem, hogy a Down-szindrómáról olyan sok mindent mi megtudjunk, és hát egy olyan úton indultunk el, aminek se az oldalát, se a végét nem láttuk, nem tudtuk, hogy hol vagyunk, szóval ez egy nagy útkeresés volt, és hát mondom, ez annak köszönhető, hogy megszületett a lányom, és azért ez az út, azt gondolom, hogy azóta tágult, talán világosabb is van ebben a közegben, de nem túl széles. Úgyhogy, de élvezzük. Szóval, hogy
ez az
útjuk. ez a miénk, igen. Igen, de hogy megtaláltuk ezt a nagyon keskeny, de nagyon élvezetes utat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Visszakanyarodva a gyermekkoráról kérdezném, hogy milyen emlékeket, élményeket őriz ebből az időszakból?
Én egy tipikus gyerek voltam, szerintem így, azért én a 70-es évek közepén születtem, ugye akkor egész sok gyerek született, úgyhogy valahol vidéken születtem, Nyíregyházán, nagyon sokat voltunk az utcán, játszottunk egymással, bicikliztünk, szóval, hogy van egy nagyon pozitív emlékképem, és azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges gyerekkorom volt, hiszen volt benne mozgás, kreativitás, és mindenféle dolgok, amiket kicsit most hiányolok a mostani gyerekek életéből, és sajnálom őket, hogy ez így nem adatik meg nekik, hiszen bezártuk őket szobákba így a gépek elé, de általános iskolába jártam, középiskolába, főiskolára. Én azt gondolom, hogy nem az a tipikus jó tanuló gyerek voltam, én kerestem mindig a kihívásokat, én azt gondolom, nem mindig az iskolában, de az sport és egyéb területeken ez mind megvolt. Hát ugye ott a vallással is itt általános iskolában találkoztam először, az is egy érdekes történet, szóval sem a vallás mélységét ismertem meg először, hanem arra az útra az vitt rá, hogyha utakkal kezdtük, hogy harmadik osztályban talán azt vettem észre, hogy az osztálytársaimnak egy része az utolsó óráról elmegy, és megkérdeztem, hogy hová mennek, és hát mondták, hogy itt arra, és kérdeztem, hogy oda lehet menni, és azt mondták, hogy igen, fú, hát hogyha kihagyhatom az utolsó órát, hogyha itt arra mehetek, akkor menni fogok itt arra. Úgyhogy így végülis egy vallásos közegbe kerültem ezáltal. Első áldozás, bérmálkozás és egyebek, és minisztráskodás. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó erkölcsi alapot teremtett, bár ugye sok más barátommal elhagytuk mi ezt a közeget, és valahol én azt gondolom, hogy egy olyan 10 éve találtunk újra vissza erre az útra, de hogy nagyon sok tapasztalat volt ebben az időszakban is.
Ha arról kérdezem, hogy például a szüleitől mit örökölt, ön mit érez sajátjának, amit kapott, és amire szívesen visszaemlékszik, akkor mit mondana?
Azt gondolom, hogy nyugodt családi légkör volt. Szerintem sokkal engedékenyebbek voltak ők velem, mint én a saját gyerekeimmel. Nem kértek számon, hagytak kibontakozni, ami én azt gondolom, hogy az én habitusomhoz ez így teljesen rendben volt. Ezen gondolkodtam sokat, hogyha jobban, nagyobb szigorral fognak esetleg, akkor jobban tanultam volna, vagy más lett volna. De szerintem inkább a dacba mentem volna át. Én azt mondom, hogy kellő életteret hagytak számomra, ahhoz, hogy kipróbálhassam magam. Azért annyira odafigyeltek, hogy annyira rosszul ne tanuljak, szóval, hogy azért bizonyos szinten túl már ők se engedték a gyeplőt. Szerintem nagyon, nagyon jó apaképpem is kialakult. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mintát adott apa szerepben az én apukám, amit akkor nem mindig díjaztam, de így utólag, főleg is, hogy már nem él, nagyon sokat gondolok arra, hogy ő mit gondolna adott dologban, amit nekem kell mondjuk eldöntenem.
10-es évei végére, 20-as évei elejére egy milyen ifjú képe rajzolódik ki a szemünk előtt önről?
Sokáig nem találtam ugye életcélt, egy egész sodródós dolog volt. Én sportoltam, én azt gondoltam, hogy majd a sport az úgy kitölti hosszú időn keresztül az életet, de nem így történt. Kacskaringós utak vannak ebben. Hát én ez a szórakozást igen kedvelő csapattal tartottam, szóval, hogy nem ez a nagyon jó gyerek, de ott is azért én azt gondolom, hogy ebben a bandában, akikkel együtt lógtam, ilyen, hát úgy talán ugye a visszafogottabb stílust képviseltem, de azért minden balhéban benne voltunk, és hát talán az egy nagyon szerencsés helyzet volt, hogy hamar találkoztam a feleségemmel, hiszen már 18 éves korunkban megismerkedtünk, és én ugye ebből kiszálltam ebből a történetből, mert hát azért van olyan barátom, aki egész sötét mélységbe zuhant ebből az állapotból, és hogy már nem jutottam el adáig, ez egy nagyon szerencsés történet. És hát igazából ekkor kezdtem el tanulni is, ekkor ilyen ráncba szedett az asszony, hogy mondjuk így, addig nem nagyon érdekelt a tanulás, és egyebek úgy jöttek az eredmények maguktól, de akkor valahogy úgy elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy mi legyen a jövőm, és akkor indultam el mondjuk a közgazdasági pálya felé, úgy ez a kereskedelem valahogy ezt hozta magát, hogy én akkor már nagyon fiatalon elkezdtem ezzel foglalkozni. Egyrésztről ugye én is cserélgettem, és egyebek, de valahogy ez az oldala talán, meg a marketing, a kereskedelem, ez, ami onnantól ilyen 20-as évek elejétől kezdve elkezdett foglalkoztatni.
Arra szeretnék rákérdezni, amit az előbb megemlített, az Isten kapcsolatával párhuzamosan, hogy gyermekkorában volt egy időszak, amíg minisztrált, hittan, bérmálkozás, majd ez elmaradt, és később, jóval később, 10 éve, elkezdett megint valahogy visszatalálni valahova, ami régebben megvolt. Ez hogyan alakult ki? Miből jött az indítatás, hogy talán megint vissza kellene lépni?
A feleségem is járt gyerekkorában templomba, én is, és ez valahogy ugye elmaradt, meg ugye ez a vallásos közeg, ez így körülöttünk volt, és úgy hiányzott mindkettőnknek, csak amikor már ilyen 20 éve nem volt az ember templomba, akkor az olyan nehéz az első lépés, és megfogalmazódott bennünk, hogy el kéne menni, de úgy sosem mentünk el, és aztán amikor a fiunkat iskolába irattuk, akkor egy véletlen folytán mégis úgy alakult, hogy az ottani Szent Imre általános iskolába irattuk be, és hát ott menni kellett. Szóval, hogy és akkor megvolt a jegyünk, és onnantól kezdve pedig így kitartóan megyünk ebbe a folyamatba tovább. Az első gyerekünknek köszönhetjük azt, hogy elkezdtünk foglalkozni fogyatékossággal élők problémáival, a második gyerekünknek meg, hogy visszataláltunk a valláshoz.
Ön személyesen hogy élte meg azt a diagnózist, hogy Down-szindrómával születik a gyermeke.
Hát ugye azt mondtam, hogy információ nem nagyon volt akkoriban. Elsősorban orvosi információkat hallottunk, és ott annak a lehetősége is felajánlódott, hogy esetleg mondjunk le a gyerekünkről, adjuk be intézetbe, meg olyan túl sok reményt nem fűztek az ő jövőjéhez. És ez egy nagyon érdekes állapot volt. Én azt gondolom, hogy talán ott is már visszanyúlt az ember ezekhez a vallási gyökereihez, hiszen nagyon jó keretet tud adni döntésekhez, van mihez viszonyítani. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon jó vallás, hogy van mihez viszonyítani a dolgokat, nem csak az én elképzeléseim, hanem úgy, hogy van egy etalon ebben a történetben, és akkor jó valamihez nyúlni. És hát ugye bennünk volt a dilemma, hogy egyáltalán vigyük-e haza a gyerekünket, és mi neveljük, vagy nem mi neveljük. Úgyhogy ez egy nagyon fontos döntés volt, és hát az, hogy ott az elsőleges szempont az volt, hogy tudnánk tükörben nézni, vagy hogy tudnánk lefeküdni, aludni, úgyhogy tudjuk, hogy van egy gyerekünk, aki nincs velünk. Ez egy ilyen erkölcsi, morális döntés volt, és ezért azt így el kell mondani utólag, hogy ha azt mondták volna akkor, hogy az Eszterünk olyan lesz, mint amilyen most, akkor ezzel nem gondolkodunk. Csak hát egy sokkal sötétebb képet festettek elénk. Lehet, hogy mi is akkor másképp gondolkodtunk, ezen nehéz ezt megállapítani. De ugye itt elindul egy olyan folyamat, amit így most utólag már én tudom, hogy a szakemberek egy ilyen gyász folyamathoz hasonlítanak, ahol az elvesztett jövőnket, vagy az elveszett egészséges gyerekünket gyászoltuk. Ezt az egészséges gyereket, ezt én idézőjelbe tenném, mert effektív egészséges az Eszterünk is, csak hát más állapotban van ennyi, de nem beteg. Úgyhogy az egy nehéz folyamat, és hát találkozunk azóta a szülőkkel, és nagyon hasonló folyamaton megy át mindenki, van akinél hosszabb ideig tart ez a folyamat, van akinél rövidebb, de hál' Istennek az esetek zömében én azt gondolom, hogy mindenki megnyugszik, és megtalálja a megnyugvást ebben az állapotban. Szóval kerestük akkor az Eszter születése után azt a közösséget, akikkel együtt tudunk gondolkodni, és ugye Nyíregyházán az Egyesület már akkor működgetett, és főleg ilyen szülőtalálkozókat szerveztek. Hát nem is tudom, hogy egy év eltelt, mire rátaláltunk erre a szervezetre, és addig nem nagyon találkoztunk olyan családdal, akinek Down-os gyereke lett volna. Ez is egy furcsa állapot volt, hogy nem nagyon volt kivel megbeszélni a történetet. A közösség az nagyon jó, hogy ott volt, és hát egy véletlen folytán lettem az elnök ennek a szervezetnek, mert igazából ott az alapítók egy másik szervezeten keresztül megoldottak egy problémát, amire ez a szervezet is létre lett hozva, ezért volt egy olyan ülés, ahol arról beszéltek, hogy megszűnne ez a szervezet, de pont ott voltam, és mondták, hogy hát itt van valaki, vegye át, aztán majd lesz valami. És akkor én így lettem ennek a szervezetnek az elnöke 2004-ben.
Ha olyan dolgokról kérdezném, amelyik a legnagyobb örömei, vagy olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát ajándék, most hogyha vallási értelmet is hozzácsatolunk, én azt gondolom az, hogy el tudtuk fogadni a saját sorsunkat. Azért az, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, ez is egy ajándék, mert olyan utat kaptunk, ami másnak nem adatik meg. Ugye mi benne vagyunk ebbe a helyzetbe, nekünk meg kell oldani ezt a problémát. Én, ha nem történnek így a dolgok, valószínűleg nem foglalkozok ilyen problémákkal. Én azt gondolom, hogy sokkal tartalmasabb az életem azáltal, hogy amit most csinálok, mint ahogy korábban volt. Nehéz azt vizionálni, hogy amúgy hogy éltem volna, hogyha ez nem történik, de szerintem közön nem lenne a fogyatékossággal élő emberekhez. Nem biztos, hogy járnék templomba, nem tudom. Szóval, hogy ez, én azt gondolom, hogy a lányunk, akire azt gondolná az ember, hogy, vagy azt kommunikálják, hogy ez milyen